Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott minnyájunkat, szeretett testvérek! Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A mai napon nincs kántorunk, nem fog orgona szólni hozzá, ezért csak, hogy szoktuk mondani, hogy szárazon éneklünk. 65. Zsoltárnak az első verse, így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret.
A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Fogadást tesznek néked itten, tisztelvén tégedet, mert jönnek minden ünnep.
Foglaljunk helyet, és helyünkön ülve a 165-ös számú dicséretünket énekeljük. 165-ös dicséret így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Az első, a második és a harmadik verseit énekeljük ennek a dicséretnek.
Itt van Isten köztünk,
fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét olvasom, szeretett testvérek, a 115. Zsoltárból, a Zsoltár 12-től 18-ig terjedő verseit, melyek így szólnak. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csendhonába tértek, hanem mi áldjuk az Urat, most és mind örökké. Dicsérjétek az Urat. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy eljöhettünk ma is a te hajlékodba, hogy téged dicsérjünk. Töltsd meg hát a szívünket minden gazdagságoddal, hogy valóban teljes szívből áldjunk, dicsérjünk téged. Így köszönjük neked az elmúlt hét minden áldását, ajándékát, győzelmét. Így köszönjük neked az esőket, a napsütést, a nyarat. Így köszönjük, ahányszor vigasztaltál, bátorítottál minket, igéidet, meghallgatott imádságokat, mindent. Köszönjük, hogy újra és újra átéltük, hogy te velünk vagy, szeretsz minket és megáldasz bennünket. Ma is így vagyunk előtted. Te jöjj közel hozzánk, igéddel. Szent lelked által végezd el bennünk azt a munkát, hogy igédet megértsük, a szívünkbe vegyük, meggazdagodjunk általa. Jöjj, és cselekedj így köztünk ma is, hatalmasan, Istenünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 463-as dicséretnek fogjuk énekelni az első versét, előtte azonban a gyermekeket hívom ide előre, akik gyermek Isten tiszteletre indulnak. Gyertek bátran! A mai gyermek Isten tisztelet témája a gyülekezet lesz, a gyülekezet, amiben vagyunk is gyakorlatilag, de méghozzá a legelső gyülekezet lesz a téma. Fruzsi néni fog róla nektek beszélni, hallgassátok figyelmesen, áldott gyermek Isten tiszteletet nektek indulhattok. Mi pedig énekeljük, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám!
Isten élő lelke,
Isten igéjét olvasom a mai napi új szövetség ige szakaszunkból, Máté evangélium a 13. fejezetének 31-től a 35-ig terjedő versei, melyek így szólnak. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, még végül az egész megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokasságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Példázatokra nyitom meg számot, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Ezt a záró verset szeretném kiemelni, mely így szól, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Példázatokra nyitom meg számot, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Amen. Foglaljunk helyet. Talán furcsának tűnik, de Istennek vannak titkai. Az Ószövetség egyik ilyen szempontból izgalmas igéje, ahol ki is van mondva, hogy a titkok az Úré, ami Istenünké, és a kijelentett dolgok a miénk. Istennek vannak titkai, amelyeket nem feltétlen kötött mindnyájunk órára, ám amikor eljött Jézus Krisztus, ezekből a titkokból nagyon-nagyon sok mindent felfedett előttünk, nagyon sok mindent nyilvánvalóvá és világossá tett előttünk. Ilyen az, amikor beszél Jézus, ahogy Máté evangéliumában olvassuk, a mennyek országáról, vagy Lukács evangéliumában az Isten országával. Ilyenkor Jézus beavat bennünket Istennek a munkájában, hogy hogyan is dolgozik Isten köztünk, rajtunk, bennünk és általunk. Olyan ez, mint mikor egy jó mester, egy szakember megmutatja azt, hogy na, hogyan is dolgozik ő, és akkor a szakma titkait elvileg megmutatja. Tegnap éppen rádiót hallgatva valakivel volt egy riport, és hogy csinálja a körömpölketet, és elárulja a titkot. Persze elmondta, hogy hagyma meg, köröm meg, mi kell veled, miből mennyi, és hogy azt a titkot már meghagyta magának. Pedig a lényeg valahol ott van, hogy mennyi só, vors és a többi. Jézus Krisztus teljesen világosan beszél, még a példázatokban is arról, hogy Isten hogyan dolgozik itt köztünk és rajtunk. Mi néha azt hinnénk, hogy amikor a mennyek országáról van szó, akkor majd arról az eljövendő. Arról a világról, ami már romlatlanságban van, amely már romolhatatlanságban van, ahol majd a mennyben ott leszünk, mint az angyalok Isten színe előtt. Nem. A mennyek országa már itt és most van, sőt, itt és most történik közöttünk. Isten itt és most dolgozik, és munkálkodik, és az ő országát építi bennünk, velünk, közöttünk, sőt, általunk, vagy rajtunk is. Máté evangéliumában, a 13. fejezetben, amit most olvasunk a Biblia olvasó kalóz alapján, 7 példázat van a mennyek országáról, sorba rakva gyakorlatilag egy sorba fölfűzve, van, amelyiknek magyarázata is van. Ennek a kettőnek például itt éppen nincs magyarázata, talán a viszonylagos egyértelműsége miatt sem. Ugyanakkor, amikor Jézus ezeket a példázatokat elmondja, akkor az akkori ószövetségi gondolkodással szemben valami sokkal újabbat, tágabbat, nagyra nyitottabbat hoz, mert úgy beszél az Isten országáról, mint aminek nincsenek határai. Az ószövetségi ember ugye abban gondolkodott, hogy Isten kiválasztotta Ábrahámat, aztán Ábrahám, Izsák, Jákob, és ment a sor ősatyák, és itt vagyunk mi, a zsidó nép, Isten népe. Mi vagyunk Isten népe, Isten pedig a mi Istenünk. És néha fordítva ültek a lovon, és picit megfeledkeztek arról, hogy mi Isten népe vagyunk, sokkal inkább azt élték és érezték, hogy miénk az Isten, kizárólagosan, mintha birtokolnánk, mert ő a miénk. Jézus ezekben a példázatokban gyakorlatilag az Isten országa, vagy a mennyek országa lehetőségét megnyitja az egész teremtett világ előtt. Sok igében, sok helyen beszél Jézus ilyen értelemben, amikor kiderül, hogy ő nem csak a zsidóságért jött, hanem ő valóban a világ megváltója. Ezekben a példázatokban is előtérben van ez, hogy nem leszűkítve Izrael népére, a zsidóságra, az Ószövetség kiválasztott népére szól és vonatkozik a mennyek országa, hanem Istené az egész teremtett világ, és neki drága benne minden ember. Mi magunk is. Ezért lehetünk gyülekezet. Ezért lehetünk az övé. Mert neki volt fontos, hogy elküldje értünk Krisztust, aki valamennyiünkért meghalt, és valamennyiünkért föltámadott, és mindnyájunkért ment a mennybe, hogy helyet készítsen a számunkra. És valaki csak meghallják az ő hangját és hívását, azok részesei lesznek az ő országának, azok az ő népévé lesznek, azok bent vannak a mennyek országában, már itt és most. Ugye? Úgy vagyunk itt ebben a templomban, hogy bár itt a földön és a földi bútorzatban ülünk, mégis a mennyek országában vagyunk, mert tudjuk, hogy nekünk polgárjogunk van a mennyben. Nekünk elkészített helyünk van a mennyben. Mi már ott részesek vagyunk, és itt annak a gazdagságából, annak a tökéletességéből részesedünk folyamatosan, ahogy áld és ajándékoz minket Isten. A kiemelt 2 példázat, amiről itt a mai szakaszban olvastunk, bibliaolvasó kalózunk, amiről szól, gyakorlatilag egy-egy mondat. 2 olyan példázat, amihez nincs most itt magyarázat, viszonylag egyértelmű, bár nagyon sokféle magyarázat létezik hozzájuk, mégis a mustármag arról szól alapvetően, hogy van egy nagyon pici kezdet, amiből egy nagy kiteljesedés következik. A kovász pedig megint csak hasonló, van egy kicsi kovász, egy kicsi anyag, ami egy nagy mennyiségű, a kovász mennyiségéhez képest egy sokszoros mennyiségű lisztet dolgoz át, formál át, változtat meg. Mind a két példázatnak jellemzője valami hatalmas erő, amit Jézus hangsúlyossá tesz, mert elmondja, hogy a mustármag a legkisebb a kerti magok közül, és mégis fává lesz, és elmondja, hogy a kovász, hát ugye minden házi azt mondja, hogy mennyi az a kovász, az egy kicsi élesztő, vagy mit teszünk vele, és mégis egy mekkora tál lisztet meg kell ezt, és átdolgoz. Mindegyikben benne van ez, hogy micsoda belső erő van ebben. Micsoda hatalmas erő munkálkodik ezek által, hogy a pici magból minden kerti növény fölé növő fa legyen, vagy a kicsi kovász 3 mérce lisztet, háziasszony biztos tudják, hogy mennyi kovász, mennyi lisztet, de átdolgozd, és meg kell ezt. Nézzük meg egy picit egyesével. Mi már tudjuk, hogy a mustármagnál létezik kisebb kerti mag, persze. Mégis ebben a korban ez volt a viszonylag legkisebb mag, amit még úgy kézbe tudtak venni, és ekkora ugye a mustármag. Izraelben valami olyan fajtája volt a mustárnak, ami 2-2,5 méter magasságra is meg tudott nőni. Elvetették ezt az icipici magot, és ez szinte fává fölnőtt a kertben. A példázat akár egyénre, akár közösségre nézve a növekedés nagyságáról beszél. Hogy igenis Isten országában, a mennyek országában lehet egy icipici kezdetből ilyen nagy kiteljesedés, ilyen nagy felnövekedés. Akár az egyénnek, az ember szívében, hogy van egy kicsi kezdet, egy meghallott, egy megértett ige, egy átélt csoda, akár egy látott csoda, egy tapasztalás, egy meghallgatott imádság, amire oly sokszor azt mondhatjuk, ó, hát véletlen, meg rossz lelkipaszba voltam, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, és nem, hanem tudom, hogy itt most Isten szólított, vagy Isten cselekedett, tudom, hogy itt most isteni történés volt, és elég ebből egy kicsi, ami elindítja a szívemben azt, hogy ez fölnőjön, kiteljesedjék, úgyhogy a szívem, életem dolgai fölé növekedjen, mint hogy a többi veteménynek fölé nő az a 2-2,5 méter magasra növő fa, hogy meghatározóvá lesz, mert olyan nagyjá nő, sőt, van egy ráadás rajta, azt mondja Jézus, hogy ez fölnő úgy, hogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak rajta, vagyis még mások számára is a bennem felnőtt, nagyjá lett Isten országa, oltalom, menedék, segítség, tápláltatás, bármi lehet. A bennem felnőtt Isten országa még mások javára is szolgál. A másik példázat, a kovász, ahol arról beszél Jézus, hogy beteszi a sok lisztbe azt a kicsi kovászt, és az átformálja, megváltoztatja. Egri csillagok, ha emlékszünk rá, megy az ostrom, már lassan a vége felé van, mikor jön egy hírhozó, és elkezdi mondani, hogy el vannak keseredve a törökök, hogy Allah a magyarokkal van. És annyira kivannak már, és annyira éhesek is már, hogy a napokban meghoztak, ki tudja már hány szekér lisztet, és olyan éhesek voltak, hogy meg se várták, hogy kenyeret süssenek belülük, hanem kézben elhordták, hogy megegyék. Mi ebben a furcsa, a liszt úgy nem élvezhető, igaz? Hát az nem jó. Ha a lisztbe beletesszük a kovászt, az élesztőt, meg kell, bedagasztjuk, meg kell, megsütjük, ott lesz a finom, illatos, ízletes, zamatos, kívánatos kenyér. Ezt csinálja az ige, a Szentlélek, a mennyek országa jelenléte az életemmel. Hogy átformál, hogy átalakít, hogy megváltoztat az értékrendem, a gondolkodásom, az életvitelem. Hogy bennem valahogy minden úgy elkezd Isten képére formálódni, hogy amiben eltávolodtam, elszakadtam az Isten igazságától, jóságától és szentségétől, abban visszatérít, abban visszaformál, abban visszaalakít engem, hogy egyre inkább olyan legyek, mint ő. Ezt nevezhetjük a tökéletesedés, vagy a megszentelődés útjának. Egészen addig, míg készen nem vagyok arra, hogy átmenjek, átlépjek abba a mennyei világba, ahol már tényleg tökéletességben leszünk. És érvényes mindez nem csak az egyénre, hanem a közösségre is. Hogy a mustármag, amelyik arról beszél, hogy nagyra nőni, jelenti azt is, hogy igenis lehet a növekedés létszámbeli. Ahogyan elindul az a néhány apostol, elkezdi hirdetni az igét, elindulnak a pünkösdöt követően az első gyülekezetből hazainduló emberek, meg az első üldözéskor, az első jeruzsálemi üldözéskor a szétzavart gyülekezet vezetők. És a földközi tenger mentén, mindenhol emberek térnek meg, hagyják el a bálványaikat, kötelezik el magukat Jézus Krisztus követésére, és születnek gyülekezetek. Egyik a másik után. Mi is olvashatjuk úgy ezt az ígét, ezzel a reménységgel, hogy bár hányszor mondjuk, hogy milyen kevesen vagyunk. És olvashatjuk igen ezzel a reménységgel, hogy de ha Isten akarja, mert ő munkálkodik köztünk, akkor megszaporodhatunk, megnövekedhetünk. Mert a növekedés lehetősége benne van. És ugyanígy a kovász példázatát is olvasva, tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletes gyülekezet, nincs is olyan, mi sem vagyunk az. De ezen az úton járunk, hogy az Isten igéjét olvasva, megértve, az életünkben valósággá váltva, megvalósítva, járjunk a tökéletesedés útján. Ahogy most a Timóteushoz írott levelekből és a Tituszhoz írott levelekből beszélgetünk erről, hogy hogyan leszek hasznos Isten számára. Hogyha megtisztítom magam minden bűntől, szenttől, és követtem az Urat, hogy az ő népe vagyok, akkor hasznos eszköz leszek a kezében. És ez a hasznos jelenti az, hogy olyan, amit ő jól tud használni, amit ő jól a kezébe tud venni, ami a kezébe illik, hogy azzal dolgozni tudjon, olyanná formál, alakít bennünket, mint gyülekezetet. Hogy bennünk, köztünk, rajtunk legyen folyamatosan egy minőségi érlelődés, változás, fejlődés. Két példázatot adott így elénk Jézus a mennyek országáról. Egyénre és közösségre. Én rám személy szerint, és együtt mindnyájunkra is igaz. Az én életemben is. Egy meghallott igével kezdődött. Mikor nem messze a Sion hegyén, a tai táborban egy ige szíven talált. És fölnőtt. És hiszem, nő azóta is. És hiszem, azért vagy itt te is, azért lehetünk itt. Mert valahol benned is elkezdődött. Talán egy kicsi kezdettől. És nő föl benned is. És formálódsz te magad is. És formálódunk együtt. Isten képére és hasonlatosságára. És ebben a változásban, ebben a formálódásban egyre inkább igaz, amit mond Pál. Már nem én élek, már nem én számítok, hanem él bennem a Krisztus. És ő nő bennem egyre nagyobbá. Hogyan is történik ez? Úgy, hogy Isten csinálja. Ez az ő országa. Ebben ő munkálkodik. És az az erő, amire az elején utaltam, az a hatalmas erő, amelyről Pál az efézusiaknak úgy beszél, hogy azt mondja, hogy ez mérhetetlen. Erre nincs mértékegységünk. És ez az az erő, amivel Isten Krisztus által, vagy Krisztusban rajtunk így dolgozik és munkálkodik, az a hatalmas erő, amivel Krisztus sírját megnyitotta. A feltámasztás ereje. Amire elvileg azt mondanánk, logikusan, észre a fizika törvényét ismerve, hogy ilyen nincs, így van. Ilyen nincs. És mégis van. Istennél, az ő hatalmában, az ő győzelmében, ahogyan ő teremteni tudott, és a legyenre lett, újjáteremteni is tud. És így tud feltámasztani, ahogy Krisztust föltámasztotta, és ezzel az erővel, ezzel a számunkra megfoghatatlan, befoghatatlan hatalommal, ezzel munkálkodik és cselekszik. Így építi bennünk, köztünk, rajtunk, sőt velünk az ő országát. Nincsenek korlátja. Nincsen. Semmi. Semmi. Ha így vagyok itt, mint Isten megváltott gyermeke Krisztusban, akkor élhetem, hogy mint a kicsi mustármag, a kicsi kezdetből nő föl az én hitem, az én Isten ismeretem, az én szolgálatom, az én gyülekezetbe ágyazodottságom, az én bizonságtételem, és ugyanígy a kovász megkereszti a lisztet és tésztává teszi, formálódok és változok az ő képére szüntelen. És tudom, ez az ő győzelme az életemben. És van ebben mindig erőm, békém, vigaszom, reményem és utam. És ha néha csökkennék, ha az élet terhei vagy próbatételei megbizonytalanítanának, olvassam úgy ezeket az igéket. Vegyem úgy a szívembe, hogy tudjam. Ezek nagyon erős biztatások. Mert ő szüntelen így munkálkodik. Ő nem változott. Maga Jézus mondja, az én atyám mindez ideig munkálkodik. És Jézusról mondja az ige, hogy ő maga is. Soha meg nem változik, ő mindörökké ugyanaz. Ezzel az erővel cselekszik most is, ma is köztünk. Isten bevon minket az ő munkájába. Akarja, hogy lássam, hogy ő mit csinál. Nem titokban dolgozik. Nem, bocsánat, emlékszünk a 70-es évek, hogy fusizik valahol. Nem! Hanem azt mondja, nézzétek, az én országom, ez a mennyek országa, amit úgy áhítsz és válsz, ez úgy működik már itt és most. Mint ez a mustármag, látod, megértetted. Mint a kovász, ismered, tudod, még használod is. Látod, így működik. A te szívedben, a testvéred szívében. A gyülekezet életében, az anyaszentegyház életében így működik ma is. Hát így dolgozom. Érted veled rajtad, a te üdvösségedért most is. Amen. 463. dicséretünknek a 4. versével válaszolunk. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj!
Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcot adj, mennybe fölragadj. Oldj fel gőggel, töltsel tűzzel, Isten
köszönjük neked, mennyei édes atyánk, hogy világossá teszed előttünk, hogy te milyen hatalmas munkát végzel értünk. Álmunk már azon, ahogy Krisztust elküldted a mi megváltásunkra. De csodálatos az is, hogy napról napra az igeolvasásban az imádkozásban, átélt szeretetedben. Újra és újra látunk téged, felfogunk téged, érzünk és tapasztalunk. Köszönjük. És köszönjük, hogy így lehet az Isten tisztelet is. Hogy ez a te imádatod, mikor mi eljöhetünk hozzád, hogy előtted leboruljunk, letegyük életünket te eléd, és fölvegyük a te kegyelmed, irgalmad és jóságod. Köszönjük, hogy így munkálkodsz rajtunk, hatalmasan és győzelmesen. Hadd tudjuk ez mindig megalázni magunkat, hogy valóban te megtehess mindent, amit szeretnél a mi életünkkel. De hozzád jövünk, Urunk, a terheinkkel is, te tudod, hogy mennyire törékeny a mi életünk. Légy hát velünk. Tudod, hogy van köztünk, ki gyászra emlékezik. Neked van hatalmad vigasztalni a gyászra emlékezőket. Neked van hatalmad arra, hogy sok szép emlék felidézések között ne csak a szomorúság, hanem a reménység is ott legyen a szívekben. Áld meg így azokat, akik a héten emlékeztek elment szerettükre. Könyörgünk azokért, akik betegek. Különösen kérünk azért a tanárnő testvérünkért, ki kórházban van. Könyörülj rajta a te kegyelmességed szerint. Áld meg szeretteit is. Segítsd meg valamennyiüket. Kérünk minden testi-lelki gyöngeségünkért. Adj erőt ezek hordozásához. Amiben lehet, gyógyuljunk. Amiben nem, hogy tudjuk elviselni. Kérünk azokért, amelyekben döntéseket kell hoznunk, azok a dolgok, ügyek, történések. Adj benne bölcsességet, józanságot mi nekünk. Áld meg munkánkat. Segíts minket, az iskolai, óvodai tanévet hogyan lehet bezárni. A következőt előkészíteni. Segíts minket a nyári tábor tervezni, szervezni, előkészíteni. Te indítsd meg a szülőket, gyermekeket, hogy valóban jöjjenek ezek a gyermekek. És hadd tanítsuk őket is a te igazságodra, kicsit másképpen, mint a hittanórák keretei között. Áld meg a gyülekezetet, az anyaszent egyházat, mi magyar népünket és nemzetünket. Légy velünk mindenhol, mindenütt, egy teremtett világon. Amen. Egy perc csendet hagyunk abban mindenki, ami a szívén van imádság, mondja el Istenünknek. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást, Korintusoknak írja Pál, a hét első napján mindegyikötök tegye félre, és gyűjtse össze azt, ami tőle telik. Köszönöm szépen az adományokat, fenntartó járulékokat, versenyeket, amiket szánunk gyülekezetünk életének fenntartására. Alkalmainkat hirdetem, vasárnaponként istentiszteletet tartunk, gyermekistentisztelettel együtt, ahogyan ma is láttuk, szeretettel várjuk a testvéreket. Keddeste tartjuk a Biblióra sorozatunkat, még két alkalom van hátra, keddeste 6 órakor itt a folyosón, a múlt héten is megtartottuk. Kevesebben voltunk, mint szoktunk, de egy nagyon jó beszélgetés volt. Szívesen látunk bárkit, aki szívesen jön. Még van két lecke az Úrnak is hasznos sorozatból. Reggelente 6 óra 20 perckor van az Egyház megyei ima közösség a járvány ügy miatt. Ne lankadjunk meg az imádságban, hiszen ijeszgetnek minket második hullámmal. Mondanám, könyörögjük ki, hogy ne legyen második hullám. Hirdetem a tábort. Június 29 és július 3-a között lesz a szokásos református hittantáborunk, ahogyan szokott lenni, reggelit áhítattal kezdődik, bibliai foglalkozásokkal, sem kirándulás, játékok, közben 3 étkezés. Az igei rész a Józsué könyvéből a légy erős és bátor, ez alapján fog menni. Már reggel 7:30-tól lehet hozni a gyerekeket, és 16:30-ig tartunk ügyeletet. A tábor költsége 10.000 forint, ez tartalmazza a 3 étkezést és a foglalkozások költségét. Összesen 30 főre hirdettük meg a tábort, már vannak jelentkezések, de azt kérjük, hogy aki szeretné, hogy jöjjön a gyermek vagy az unoka, mi hamarabb szóljon, jelezzen, lehetőleg az én e-mail címemen írja meg, de ezt a szórólapokon meg az iskolai értesítőkön ki is küldtük. Pályázati pénzünk az idén nincsen rá, volt, de a járvány miatt visszavették, úgyhogy teljesen önköltségi alapon fogjuk megcsinálni. Úgyhogy ahogy a korábbi évben is tudom, hogy sok mindennel hozzájárult a gyülekezet, sütemény, gyümölcs, üdítő, pénz, nem tudom, ahogy elmondták, most is, ha valaki bármit tud majd szánni, azt mind köszönettel fogjuk elfogadni. Aztán hirdettem, hogy emlékharang szólt a héten Szobonyai András emlékére. Emlékezett őre az ő felesége, gyermekei és az ő egész családjuk. Kívánom, hogy Isten adjon méltó és kegyelet teljes emlékezést. Jézus mondja, én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Legyen így vigaszunk és reménységünk, hogy Krisztus valóban föltámaszt, örök életre visz bennünket. Hirdetem még a Karakter magazint, amely a templomajtóban le van téve, 500 forintba kerül, ha valaki jó szívvel meg tudja jött adni, tegye a persejbe, számolnunk nem kell vele, gazdag, értékes írások találhatók benne. És az imádságban is említettem, van az iskolából egy pedagógus testvérünk, aki autóbalesetet szenvedett, Vácon van a kórházban, érte imádkozunk, és ha tehetjük, hordozok imádságban, mert egyelőre nem túl biztató az állapota, de reménykedjünk, bizakodjunk. A mai istentiszteletünk folytatásában vagy vége felé először a 479-es dicséretet fogjuk énekelni, Hinni taníts Uram, mind a 4 versét, utána ma is fogunk egy ifjúsági éneket énekelni, az Úr van itt, és legégül pedig a himnusztal zárunk. 479, Isten élő lelk, Hinni taníts Uram, kérni taníts.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermekin a hitet, kérni taníts, hinn is fel szívemet, buzduljon fel neked, gyorsan elszáll a perc,
kérem, akik az énekkel készültetek, gyertek, és énekeljük az Úr van itt. Valaki ismeri, énekelje velünk bátran. Végezetül pedig fennállva a himnuszt énekeljük együtt.
Isten áld meg a magyar, jó kedvességgel, nyújts feléjel,
Isten nagyon békés szép vasárnapot mindannyiunknak, megáldott jövő hetet. Isten velünk, viszontlátásra!